Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga. Ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai műsorunkban Maharani Dévid Ászival, Banyár Magdolnával, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorával beszélgetünk. Idén 9-szer kerül megrendezésre a Létkérdés konferencia, amely november 13-án csütörtökön lesz, 9:30-tól a Corner rendezvényközpontban, amely a Bajcsi Zsinszky út és József Attila utca sarkán található. Mi lesz a téma?
Idén ismét egy nagyon izgalmas témával, egy igazi létkérdéssel fogunk foglalkozni, ami a dharma, az alcím pedig miért legyek én tisztességes? Mindenki számára ismerős, ugye ez az alcím.
József Attilának a két sorosából.
Igen, a két hegzameterből való. És a dharma az egy alapfogalma minden védikus, sőt nem védikus, de védikus gyökerű vallásnak is, hiszen erkölcs, kötelesség, törvény, nagyon sok jelentése van, de amivel mi most foglalkozni fogunk elsősorban, az az erkölcs jelentése, és hát ami az alcím, ami magában foglalja, amit az alcím magában foglal, az pedig az, hogy érdemes ebben a korban erkölcsös lenni.
Kiterítenek úgy is.
Kiterítenek úgy is.
Igen. Nos, hát milyen előadásokra számíthatunk?
Ahhoz, hogy ezt értelmezni tudjuk, értékelni tudjuk, hogy ez az előadások, hogy az előadások miről szólnak pontosan, egy kicsit azért beszélnünk kellene arról, hogy a dharmának mi a koncepciója, mi a védikus koncepciója. A védikus kultúrában, a védikus filozófiában mindent megszemélyesítünk. Tehát minden, védikus kultúra mindent megszemélyesít. Tehát mindent egy személy is hordoz és képvisel, és a vallás elveit, az erkölcs elveit, hiszen az erkölcs elvei azok egyértelműen vallás erkölcsből származnak. Tehát nincsen különbség vallás és erkölcs elvei között. Ez a védikus szemléletben így működik. És a vallás, a dharma, négy dharma személyisége egy bika, és a bikának pedig négy lába van. Uh-huh. És így a dharmának négy fő elve van, vagy négy fő lába van.
Mi lenne ez?
Ez pedig a lemondás, kegyesség, igazmondás és tisztaság. Ez a vallás, vagy a dharma, a bika képében megjelenő dharmának a négy lába.
Azt hiszem, ezek a tulajdonságok annyira ritkák manapság, hogy magyarázzuk meg mindegyiket, hogy mit értünk például azon, hogy kegyesség, vagy lemondás.
A kegyesség az azt jelenti, hogy valaki hajlandó arra, hogy azok, akik nála gyengébbek, azok felé kegyesen forduljon, azok felé úgy forduljon, hogy ad számukra, hogy segíteni akar rajtuk. Tehát, hogy ezt a fajta pozitív, együttérző hozzáállást mutatja mások felé, de ezt úgy is meg lehet fogalmazni az ellenkezőjével, tehát, hogy valaki kegyes, azaz nem végez erőszakot. Uh-huh. Tehát igazából ez az erőszakmentességet jelenti, vagy legalábbis, hiszen erőszakmentesen élni nem lehet, hanem az erőszakmentességnek olyan elvét, hogy csak a feltétlenül szükséges erőszakot lehet végezni, azaz inkább azt mondhatnánk, hogy az erőszak, hogy mondjuk ezt, minimalizálásának az elve.
Hát erről önmagában órákig lehetne beszélni, úgyhogy menjünk át egy másik témára, mondjuk ez a lemondás, ez most mit jelent?
A lemondás, ez a mai korban nagyon-nagyon rosszul hangzik, hiszen nem szeretünk lemondani semmiről sem, mert hogy ugye mi a szlogen, mert hogy te megérdemled, te vagy a világ közepe, azaz én vagyok a világ közepe, a világ azért van, hogy én jól érezzem magam benne, és hogyan érzem magam jól benne, az, hogyha az érzékeim elégedettek, ha minden vágyamat ki tudom teljesíteni, ha mindent elérek, amit csak akarok. Magyarán igazából lényegében ez arról szól, hogy én eszközként használom a világot, eszközként használom a többi embert a saját boldogságom érdekében. Na most mit mond a lemondás elve? A lemondás elve az azt mondja, hogy akkor jársz jól ember, hogyha igazából csak annyi érzékkielégítést vindikálsz magadnak, vagy jogot az érzékkielégítésre, vagy egyáltalán csak annyit élvezel az életből, amennyi feltétlenül szükséges, hiszen, hogyha túlzásba viszed, akkor mi fog történni?
Csömör.
Csömör, egyrészt. Másrészt ki fogsz használni másokat, ki fogod használni a környezetedet, ki fogod használni a világot, és ennek a mértéktelenségnek mi a következménye? Hiszen a mértékletességet jelenti valójában ugye a lemondás. A mai korban az, hogy találjunk mértéket az érzékkielégítésben, és tényleg csak annyi, amennyi szükséges ahhoz, amennyi még igazából.
Igen, pontosan. Ugye, ami történik most az egész ökoszisztémában, pusztulás.
Pontosan.
Veszünk a többiről is egy kicsit.
Tisztaság. A tisztaság ugye az fizikai szinten nyilvánvaló, hogy mit jelent a tisztaság.
Hogy mosakodjunk,
pontosan meg tudjuk erőzni így a járványokat, a különböző betegségeket, nagyon egyszerű, nagyon sok betegséget nagyon egyszerű megelőzni tisztasággal. De védikus értelemben a tisztaság az igazából azt jelenti, hogy az ember nem táplál olyan vágyakat magában, ami az elméjét, a létezését nagyon-nagyon nagy mértékben beszennyezi. És ez a vágy, ami nagyon nagy mértékben képes beszennyezni, ez nem más, mint a törvénytelen szexuális életre való vágy. Mert hogy ugye, ha valaki nem tudja ezt kordában tartani, nem tudja házasság keretei között gyermeknemzés céljából betartani, hanem korlátlanul akar élni, akkor nem fog tudni, mi fog történni, jönnek azok a terhességek, amiket nem kívánnak, ebből következik az abortusz, ami akárhogy nézzük, mégiscsak gyilkosság, akkor jönnek ebből szélsőséges esetben a nemi erőszak, ami családon belüli erőszak, gyerekmolesztálás, tehát minden ilyen ebből van, hogy emberek nem képesek a tisztaság elvét gyakorolni, nem képesek tisztán vágyni a dolgokra.
És az irodalomból meg azt is tudjuk, hogy ez igazán mondjuk ennek a nemi vágynak a féktelen kiélése, ez még örömet sem okoz egy idő után. Ugye Casanova, Don Giovanni, ezek a személyek, ugye ezek szinte már sportot űztek a nemi életből, de igazán elégedettséget nem értek el.
Ez
pont
igaz.
Erről szólnak ezek a dolgok. És akkor mi a negyedik?
Az igazmondás. Az igazmondás a korunkban, ez azt hiszem mindenkinek a szívét megmozgatja még. Hiszen mi az a legnagyobb elvárásunk? Mindent képesek vagyunk már szinte feladni. Minden elvárásunkat képesek vagyunk szinte feladni. A másik emberrel, a politikusokkal, a vezetőkkel szemben, de azt nem vagyunk képesek feladni, hogy azt akarjuk, hogy ne hazudjanak nekünk. Tehát azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen fogadjuk el, hogyha valaki hazudik. Bár ez történik, ugye, hogyha őszinték vagyunk, akkor látjuk, hogy ez történik, de ezt még mindig nagyon nehezen fogadjuk el, hogy hazudnak nekünk. Tehát az igazmondás az azt jelenti, hogy az ember képes bízni a másik emberben, hogy nem fogja átvágni, hogy nem fog neki hazudni, nem fogja félrevezetni. És azt ugye nem kell bizonyítani, hogy a bizalom az mennyire fontos, mind az emberi kapcsolatokban, mind a családi, bármilyen emberi kapcsolatban, de nem csak az emberi kapcsolatokban, hanem a társadalmi kapcsolatokban is, a gazdasági kapcsolatokban is, hiszen mire épülnek a gazdasági kapcsolatok? A szerződésekre, és mi a szerződés alapja? A bizalom, az, hogy megbízhatok a partneremben. Ha valakiben nem bízhatok meg, azzal nem fogok üzletet kötni. Tehát, hogy nem véletlenül létezik egy olyan fokmérő is a gazdaságról, hogy bizalmi index, ami nagyon-nagyon sokat elárul egy gazdaságról.
És ez az igazmondása pontosan. Vitalitásáról, igen.
És ez az igazmondás erényével, vagy az igazmondás elvével kapcsolatos.
Nem akarom nagyon félrevinni a beszélgetést, de felmerült bennem az a gondolat, hogy ezek talán össze is függenek. Tehát ha például ugye beszéltünk a lemondásról, a mértékletességről, ugye a TV reklámok, amelyek minket a féktelen fogyasztásra akarnak felhergelni, azok tulajdonképpen egy kicsit az igazmondás ellen is vételek, tehát azért nem mindig mondják meg nekünk azt, hogy amit majd meg fogunk venni, az a termék, az programozottan egy év után ki fog nyifanni, ugye nem fog tovább működni, mert úgy van beépítve, hogy én egy év múlva, amikor letelik a garancia, vegyek egy másikat, és így tovább. És ugyanúgy a tisztaság ellen is ugye vételnek ezek a reklámok, ha meggondoljuk, hiszen szinte ma már még egy exkavátort is valamilyen módon a női, csupasz női testtel próbálnak eladni, nem? Tehát tulajdonképpen szinte minden kereskedelmi reklámban valahol a szexualitás nyíltan vagy burkoltan megjelenik. Tehát úgy érzem, hogy ezek össze is függenek, ezek a dolgok.
Ez így van.
Tehát akkor ez a Dharmának a négy lába, a Dharma bikájának a négy lába, és hogy állunk a mai korban ezekkel a lábakkal?
Hát a mai korban, ahonnan indultunk, menjünk vissza ehhez a bika hasonlathoz, hiszen a védikus világszemlélet ciklikus. Nem csak a világszemlélet, hanem az időszemlélet ezzel összefüggésben is ciklikus. Azaz állandóan, a világegyetem állandóan teremtődik, és állandóan elpusztul, és közben, amikor fenn van, amikor teremtés működik, akkor is ciklikusan ismétlődnek különböző korszakok. És ezeknek a korszakoknak négy egysége van, vagy négy különböző alapegysége van. A legjobb az a szatyajúga, amit az jellemez, hogy Dharmának még mind a négy lába, tehát mind az igazmondás, mind a kegyesség, mind a lemondás, mind a tisztaság teljes mértékben jellemző az összes emberre.
Tehát mondhatjuk, hogy ez egy aranykor.
Ez egy aranykor. Ezzel kezdődik a teremtés. Aztán, amikor degradálód, hiszen a védikus szemléletben nem lineáris haladás van, mint ahogy ugye modern nyugati történelem szemléletben, sőt, még mondhatjuk azt, hogy a zsidó-keresztény történelem szemléletben is, hanem itt spirálisan lefelé mozgás történik, hanyatlás. Pontosan. Tehát ahogy haladunk előre, és az emberek egyre materialistábbá válnak, egyre erőteljesebben anyagi vágyaik hatása alá kerülnek, így Dharma első lába, ami a lemondás, tehát a legelső dolog, ami eltűnik a következő korszak, a Tréta Yuga megjelenésével, az a lemondás elve. Hiszen mi történik? Az emberek előtérbe kerül az érzékkielégítés, az az önzővé válnak. És azon kezdenek el munkálkodni, hogy én boldog legyek, nekem jó legyen. És akkor ez megszünteti a lemondás elvét. Ez egyszerűen megszűnik, eltörik, ezt úgy fejezzük ki, hogy eltörik a Dharmának, eltörik az első lába. Aztán, amikor folytatódnak a korok, akkor jön a következő, a harmadik kor, a Dvápara Yuga. Itt már még egy lába eltörik a Dharmának, mégpedig az a lába, ami a tisztaság. És a tisztaság miért törik el? Mert ahogy a anyagi vágyak előre haladnak, nem csak az önzés jelenik meg, hanem mi jelenik meg, megjelenik a túlzott mértékű szexuális vágy. Tehát ez is megjelenik, és akkor ezzel, ami történik, második láb is megszűnik. Második láb is eltörik, nem hogy megszűnik, hanem eltörik. És aztán, ahogy haladunk előre, jön a harmadik kor, ugye, ez a Dvápara Yuga, és itt még egy lába, ahogy az emberiség degradálódik folyamatosan, itt a kegyesség fog eltűnni.
A Dvápara Yuga végére igazán.
Pontosan, de... Dvápara Yuga végére a kegyesség fog eltűnni, ami azt jelenti, hogy az állatáldozatok megjelennek, az állatáldozatok azért való végzése, hogy az emberek a húst élvezni tudják. És ugye az állatáldozatok, állatvédikus rituálékban például az állatokat feláldozzák, és elveszik az életüket. És eredetileg nem azt a célt szolgálja, hogy az állatok meghaljanak, vagy hogy megegyék a húsukat, hanem azt a célt szolgálják, hogy az állatok teste megújuljon, és új, reményteljesebb, jobb életet kapjanak. De ez hanyatlik, és egyszerűen az a cél, ami mellékes az áldozatoknál, az válik a fő célá, tehát hogy a húst meg lehessen enni.
Igen, hát azt hiszem, hogy amit mi az iskolában történelmet tanultunk, az ugye visszanyúlik mondjuk körülbelül 5000 évre, igazán tanítottak nekünk mindenféle meséket ilyen ősemberekről is, meg egyebekről is, de igazán mondjuk úgy, hogy az írott történelem, amit az iskolában tanulunk, az úgy mondjuk, hogy 5000 éves, ugye valahol kezdik az Egyiptom előtt valamivel aztán. Na most, ha visszagondolok, szó sincs itten sehol vegetarianizmusról, mindenhol állatokról van szó, állatok megöléséről. Tehát azt lehet mondani igazán, hogy valójában az egész nyugati történetírás az csak a mai korról szól, igaz?
Ami Kali-yuga, a negyedik kor, a vaskor, ami a legszerencsétlenebb kor, hiszen itt élnek azok az emberek, akik már nagyon a védikus világ szemléletben a szatyajoga emberéhez képest, aki még teljes erénnyel élt, az összes erkölcsi elvet betartotta, tehát a legelesettebb emberek. És itt már Dharmának a negyedik lába is
veszélybe került,
és ez a negyedik láb pedig az igazmondás. Igazmondásról elég részletesen beszéltünk már, hogy ez mit jelent.
Igen,
a bizalomnak
igen.
és minden kapcsolatnak az alapja.
Igen.
És veszélybe került.
Igen,
már.
Ugye elgondolkodható, hogy tulajdonképpen, ahogy kezdted, hogy az igazmondás az még ma is egy érték az emberek szemében, a nagy tömegek szemében, hogy tulajdonképpen a másik három már elvesztette az értékét az emberek, tehát a nagy tömegek szemében. Tehát ugye aki lemondott, arra azt mondják, hogy ez hülye, nem használja ki a lehetőségeit, ugye, aki mit tudom én, vegetáriánus, arra úgy néznek, ugye te kegyesség, arra úgy néznek, mint valami csodabogárra, ugye, a tisztaság, hát ez már egy olyan elavult dolog, pár száz évvel, vagy akár 150 évvel ezelőtt még az emberek szűzen mentek házasságba, ma már az ilyenre úgy néznek, mint valami kuriózumra, mint valami exotikumra, ugye?
Mint szerencsétlenre, tehát akinek nincsen, nem sikerült, nem
tehát
volt olyan sikeres
a közgondolkodásban az életben, ezek már nem jelennek meg értékként. Az igaz mondás még igen, nem tudom meddig.
Ezzel egyet is értek, meg nem is. Mert igazából, hogyha megvizsgáljuk a különböző vallások rendszereit, erkölcsi elveit, akkor ezek még mindig mindegyikben megjelennek.
A vallásokban, de hol van a vallás?
Oké, rendben.
Tényleg közgondolkodásról beszéltem.
Közgondolkodásban, de ugyanakkor minden erkölcsi rend, ami létezik a társadalomban, a modern társadalomban, vagy bárhol, mindegyik vallás erkölcsi alapú. Tehát ez egyértelmű.
Hát
ez filozófiailag be lehet bizonyítani,
alaposan.
Történelmileg be lehet bizonyítani. Ugyanakkor, ugye a mi kultúránk, amiben most élünk, ez a modern nyugati, vagy hát modern nyugati kultúra, ennek két gyökere van. Két fő gyökere van. Van a görög kultúra, ugye, görög-római kultúra, és van zsidó-keresztény kultúra. Na most, a zsidó-keresztény kultúra, pontosan, zsidó-keresztény kultúra egyértelműen transzcendens irányultságú, és egyértelmű vallás-erkölcsel rendelkezik. Ugyanakkor, ha megnézzük a görög gyökereket, ott is egyértelmű a vallás-erkölcs. Nem is vallás-erkölcs, de egy erkölcstan egyértelműen létezik, ez az erénytan. És a mai tudósok, mai erkölcsel, etikával foglalkozó filozófusok felismerték már azt, hogy a mai korban az a probléma, már nagyon régóta a modern korban az a probléma, hogy az erkölcsi fogalmaink megvannak, de már nincsen erkölcsi rend. Tehát már réges-rég nincsen erkölcsi rend, tehát az a kontextus, amiből a fogalmaink származnak, az már nem létezik. És ezért az ember teljes bizonytalanságban van a felől, hogy mit kell, mi a helyes és mi a nem helyes. Mit kell cselekednie, mi a cselekedeteinek iránytűje, hiszen az erkölcs micsoda, azt mondja meg, hogy mi a helyes és mi a nem, és hogyan kell cselekedni, ahhoz, hogy jól cselekedjen az ember.
Mondjuk azért egy mérföldkövet, hogy körülbelül mióta veszett el ez a felvilágosodás, vagy...
Igazából a felvilágosodás óta.
Század,
igen,
már
igazából,
előtte,
a fel, igazából a felvilágosodás
az
óta.
Az miért egy nagy csapást erre?
Pontosan, mert előtte működött a keresztény vallás-erkölcs nyugati kultúrában, mindenhol. De felvilágosodás után, amikor mi történt, Isten kidobta az ember a racionalitás szellemében, racionális és szellemében kidobta a középpontból az embert, és magát, és magát helyezte oda, és a saját érzékkielégítését helyezte a középpontba. És akkor ott már mi az erkölcs? Ott már maximum az az erkölcs tud megjelenni, ami az érzékkielégítést támogatja. Magyarán megint visszajutottunk az igazmondáshoz, meg a bizalomhoz, tehát ami a gazdasági, vagyis azokat a dolgokat, amik, amik megtermelik az érzékkielégítésünk tárgyait, a fogyasztási cikkeket, azt a gazdaságnak támogatja. De a többi az már nagyon erőteljesen relativizálódni kezdett.
Igen, tromfosztott helyzetbe került. Hát, nagyon sokat lehetne erről beszélni, de most egy kicsit beszéljünk magáról ismét a konferenciáról, hogy milyen előadásokra számíthatunk.
Az előadások, az első előadás, ami a bevezető előadás is egyben, vagy megnyitó előadás, azt az indiai nagykövet fogja tartani, hiszen ez a dharma fogalom, Malány Misra úr, ez a dharma fogalom, ez az indiói szentírásokból származik,
szuper.
És arra kértük, hogy ő kicsit foglalja össze, hogy ez a mai Indiában mit jelent a dharma fogalma. Uh-huh. Aztán utána következik a bevezető előadás, ami egy kicsit megadja a keretét az egésznek, és a nyugati vallás, nyugati etikai erkölcsi rendszerekkel összehasonlítva próbálja bebizonyítani, hogy igenis van univerzális erkölcs, uh-huh. és ez az univerzális erkölcs, ez nagyon hasonlít a dharmának az elveihez.
Ez az, amit szanszkritül szanátan a dharmának mondanak?
Nem, ez még nem az.
Ez még nem az,
de idáig is el fogunk jutni. Ez is benne van, de ennek a konferenciának nem a szanátan a dharma tárgyalása a célja, hanem ennél sokkal, hogy mondjam, hétköznapi szinten próbáljuk megfogni.
Tehát gyakorlati.
Aha. De beszélhetünk persze a szanátan a dharmáról is. Tehát akkor van egy ilyen bevezető előadás, ami az egész kontextusát megadja a nyugati és a védikus indiai erkölcs fogalmának. Utána pedig sorra vesszük a dharma négy lábát, és fogunk beszélni az igazságosságról, az igazmondásról, kegyességről, lemondásról és tisztaságról. És be fogjuk bizonyítani, hogy nem azért kell ezeket, nem csak azért érdemes követni ezeket, mert hogy Isten parancsai, és hogyha valaki vallásos, akkor megpróbálja betartani Isten parancsait, hiszen elégedetté akarja tenni Istent, hanem feketén-fehéren bebizonyítjuk azt, hogy ha valaki követi ezeket, akkor tudja azt a minőségű életet élni, ami a legjobb. Tehát akkor tud olyan életet élni, ami a legboldogabbá teszi őt, mindegyéni, mind társadalmi szinten, hiszen mi az élet célja?
De nyilván itt nem anyagi boldogságra.
Nem csak anyagi, de anyagi boldogságra is. Pontosan, anyagi boldogságról is beszélünk. Nem csak lelki boldogságról beszélünk. Pont ez a lényege, hogyha valaki a vallás elveit betartja, akkor anyagilag is a legkielégítőbb és legboldogabb életet él, hiszen mi mindenkinek a célja?
Boldog akar lenni.
Persze. Bár ez a dolog a görögöknek egyértelmű volt. A görög filozófusok számára nem volt kérdés az, hogy mi az élet célja, hogy a boldogság az élet célja. Aztán persze, ugye a modern korban már ez kezdett kicsit átalakulni, és már mindenféle filozófiákat hallunk arról, hogy mi az élet célja, ha egyáltalán foglalkoznak azzal, hogy mi az élet célja, de nem olyan egyértelmű az, hogy már hogy a boldogság az élet célja.
Igen, azért viszonylag könnyen lehet egyetértést kapni arra, hogy ez a célja az életnek, hogy boldog akarunk lenni, mert ez elég általános ahhoz.
Igen.
De mondjuk a görögöket említetted, hát azért ott is jó pár vélemény volt, vagy vélekedés volt arról, hogy hát akkor mi is az a boldogság, és hogyan lehet elérni. Szóval a görögök is elég színes.
Ez így van, de még mindig,
mutattak.
Hogy az élet célja a boldogság, az még mindig egyértelmű volt.
Igen.
Az, hogy mi ezeknek az eszköze, sőt, még az is egyértelmű volt, hogy mi a boldogságnak az eszköze. Legalábbis az igazi, akiket görögöknek tartunk.
A virtigli görögök?
Virtigli görögök, ugye, Platón és Arisztotelész számukra még mindig egyértelmű volt, hogy az erényes élet, ami biztosítja a jó életet, tehát a jó élet az, ami a leginkább boldogsághoz vezet. Hiszen Platónnál ugye a jó ideája az volt a legmagasabb rendű boldogság, és a jó eléréséhez pedig a négy erény szükséges. Ugye Arisztotelésznél ez már egy kicsit átalakult és relativizálódott, és az erkölcsi rend relativizálódása az igazából Arisztotelészhez vezethető vissza, hiszen Platón ő még egy abszolút jóban hitt, de Arisztotelész már nem hitt egy abszolút jóban. Tehát azt már azt mondta, hogy az, hogy kinek mi okoz boldogságot, és kinek mi a jó, az már egyéni. De az egy közös dolog, hogy ezt az egyéni boldogságot, eznek igazából a kerete a hasznos és örömteli munka, és a hasznos és örömteli munkát a legnemesebb erényekkel lehet elérni. Tehát az erény az még mindig ugyanaz volt, hogy az erényes működés, az erényes munka, a nemes erények követése az, ami a mindenki számára a saját helyzetében a legnagyobb elégedettséget és boldogságot fogja okozni, ami ugye különböző mindenki számára.
Én azt hiszem, ezek elég súlyos témák ahhoz, hogy most itt megálljunk egy picit, és hallgassunk egy kis zenét, és hagyjunk lehetőséget a hallgatóknak, egy picit elgondolkozzanak ezen. A zene után folytatjuk. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Maharáni Dévi Dászi, azaz Magyar Magdolna, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektora, és a november 13-án 9.30-tól a Körner Rendezvény Központban megrendezésre kerülő 9. létkérdés konferenciáról beszélgetünk, amelynek a témája a Dharma, amit már megmagyaráztunk, de azért röviden foglaljuk össze, hogy akkor ez a Dharma, ez micsoda is?
A Dharma a vallásnak az elveit jelenti, de a mi konferenciánk értelmében az erkölcsnek az elvei, ami megmondja, hogy mi a helyes és mi a nem helyes, tehát amikor az ember cselekszik, akkor iránytűket ad számára, hogy hogy cselekedjen. Tehát igazából viselkedési szabályok.
Igen, itt korábban beszéltünk arról, hogy a görögöknél, ugye Platón, illetve Arisztotelész jelenti a kétféle megközelítést ehhez a témához, és hogy Arisztotelész tulajdonképpen már elejtette az abszolút erkölcsnek az igényét, vagy koncepcióját, hát akkor beszéljünk arról, hogy hányféle erkölcs vagy etika van?
Hogyha ebből a görög képből indulunk ki, görög történelem vagy görög szemléletből indulunk ki, ami ugye nem véletlen, hiszen ez az európai kultúrának az egyik gyökere a zsidó-keresztény kultúrkör mellett, akkor általában azt mondjuk, hogy a görögöknél az erkölcsi világkép az egyenlő volt a társadalmi renddel. Tehát nem volt külön erkölcsi rend és külön társadalmi rend, hanem az erkölcsi rend az egyenlő volt a társadalmi renddel, azaz, ahogy valaki a saját helyzetében, saját társadalmi helyzetében viselkedett, jól viselkedett, az volt a megfelelő viselkedés, hatékonyan viselkedett, másokkal együttműködve viselkedett, az volt az ő erkölcsi viselkedésének a rendje. Uh-huh. És akkor igazából az erkölcsi rend, tehát a társadalmi renddel egyenlő, de vannak erények. Tehát vannak olyan bizonyos attitűdök, bizonyos elvek, viselkedési elvek, amiket mindenki követ. És akkor azok az erkölcsnek bizonyos fajta elvei. Na most aztán eddig ez működött is, amíg szét nem esett a görög társadalom különböző városállamokra, és akkor mi történt? Az történt, hogy különböző városállamokban különböző erkölcsi rendek, társadalmi rendek alakultak ki.
Szóval és akkor felmerült, az pontosan, a két nagy véglet.
Igen, felmerült a probléma, hogy akkor most mi van? Most akkor igazi? Erények vannak, de hát az erkölcsi rend már hol itt? Itt hol így viselkednek, ott hol úgy viselkednek, akkor most van-e egységes elvárás a helyes viselkedésre? És akkor mondhatjuk azt, hogy arra következtetésre jutottak, már akkor a szofisták kezdtek el foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy igazából nincsen mindenhol érvényes erkölcsi rend, de egy dolognak feltétlenül érvényesülnie kell ahhoz, hogy lehessen közlekedni ezek között a különböző erkölcsi renddel bíró társadalmak között. Ez pedig, na mi? Na melyik erény? Na melyik dolog?
Igazmondás.
Pontosan.
Kitaláltam.
Az igazságosság erényének kell, hogy legyen valami közös dolog, ami az ugye az igazságosság, ami alapján meg lehet ítélni, hogy valami jogos, nem jogos.
Fehér, fekete.
Pontosan.
Igen.
Aha. Pontosan. Tehát, hogy ez kell, hogy legyen közös, és ezt az igazságosság elvárásában vagy erényében határozták
ez meg. Ez már kőkemény filozófia.
Ez úgy van. Ez így van. Uh-huh. De aztán ugye, ahogy már beszéltünk róla, Arisztotelésztől kiindulva, az egész erénytan nem relativizálódik, hiszen erények azért vannak, de az erkölcsi rend az ugye eléggé relativizálódik, és akkor már a modern korban a különböző erkölcs tanúkkal, etikával foglalkozó filozófusok, mondjuk maradjunk a nagy modern filozófusnál, Kantnál, aki ezzel foglalkozott, ő próbálta megtalálni az univerzális erkölcsi rendet, mert ugye ez mindig minden morálfilozófus, erkölcsfilozófus, minden etikával foglalkozó filozófia számára egy alapvető kérdés volt, hogy van-e univerzális erkölcsi rend? Mert hogy a szükségét ezt mindenki érezte, vagy ezt teljesen nyilvánvaló, hogy szükséges ahhoz, hogy azok a célok, hogy az emberiség együttműködése, vagy a jövőért való aggodalom, vagy hogy biztosítva legyen az emberiség jövője, ehhez kell egy közös értékrend, hiszen az érték, közös értékrend alapján lehet együttműködni. És a közös értékrend pedig az minden erkölcsi rend értékrendben, közös értékrenden alapul. Igen. Tehát, hogy legyen, kell, mondok hogy legyen valami értéke. Közös értéke. Igen. Pontosan. Igen. Igen. És akkor mit mondott erre Kant? Kant azt mondta, hogy az emberi racionalitás, hogyha valaki racionálisan cselekszik, akkor biztos, magyarán biztos, hogy kialakít a racionális viselkedés egy olyan erkölcsi rendet, ami mindenki számára a legjobb. De aztán persze bebizonyították Kantról mára, hogy azt az erkölcsi rendet, amit ő kitalált, az nem más, mint a protestáns etika. Valójában ő feltalálta és leírta a saját fogalmaival, saját filozófiai fogalmaival a protestáns etikát. Tehát, hogy ő sem tudta függetleníteni magát egy már meglévő történelmi erkölcsi formációtól, erkölcsi rendtől.
Hát igen, de még ez sem fogadja el a világ, vagy nem követi. De most hirtelen, ahogy beszéltél, felmerült bennem az, hogy tulajdonképpen mekkora nagy baj van az ökoszisztémával, ugye az egész föld mint rendszernek a számunkra kedvező tovább működésével, így mondanám. És hogy ugyanakkor, amikor szakemberek nagy vonalakban egyetértenek abban, hogy mit kéne tenni, akkor a világ legnagyobb környezetszennyezője, például az Egyesült Államok, hosszú évekig nem írja alá az ilyen erre vonatkozó egyezményeket, és nem vállalja be azt a fajta lemondást, mert ugye itt megint csak a dharmáról van szó, azt a fajta lemondást, ami ahhoz kellene, hogy megmentsünk valamit az örökségünkből. Na mindegy, ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, de úgy látszik, hogy még most is, még az egészen evidensnek tűnő közös erkölcsi elveket sem tudják elfogadni, és főleg nem követik.
De ugyanakkor a morálfilozófusok, legnagyobbak, már mondják, hogy kellene, hogy legyen egy közös erkölcsi rend. Tehát kellene, hogy legyenek közös fogalmaink, ami alapján meg tudjuk határozni, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és azt ajánlják, hogy menjünk vissza a görögökhöz. Tehát, hogy legalább az erények, legalább a viselkedési
attitűdök,
ezek legyenek. Igen. És éppen mi azt javasoljuk, hogy menjünk vissza régebbre, mert ugye amikor a görögöket javasolják, egy McIntyre nevezetű etikus, vagy erkölcsfilozófus, ő javasolja a görögöket, ő sem Szokratészt javasolja, hanem Arisztotelést javasolja, hogy Arisztoteléshez menjünk vissza. Mert hát, hogy ugye annyira ez a relativista gondolkodás, hogy hogy az erkölcs az mindig egy adott társadalomnak, adott történelmileg létező társadalomnak az erkölcsi rendje, tehát hogy relatív és változik. Tehát ez annyira benne van a gondolkodásban.
És nem hajlandó egyébként gondolni se arra, hogy örökértékek.
Hogy örökértékek és univerzális erkölcsi rend létezik.
Igen.
Ugyanakkor hogyha nem e felől közelítjük meg a bizonyítást, hanem úgy indulunk ki, hogy oké, a dharma, az mit ír le? Egy erkölcsi rendet ír le. Teljesen egyértelmű. És ugyanazokat a célokat az együttműködés és a jövőn való munkálkodás, a közös emberiség közös jövőjén való munkálkodás, ezt a dharma is egyértelműen támogatja. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy mik a dharmának az elvei, ugye ez a négy elv, négy fő elvről már beszéltünk, és megnézzük, hogy mik az erények, mik a szokratészi erények, vagy platoni erények, és mik az arisztotelészi erények, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon hasonlóak. Nagyon, hát eleve négy van, négy platoni erény van. Ugye mi ez a négy platoni erény? Bölcsesség, mértékletesség, bátorság, és igazságosság. Na, egy kicsit emlékeztet, kicsit nagyon erőteljesen emlékeztet bennünket, ugye erre a négy, szintén négyre, ahol mit mond ugye Platón, hogy ezek közül melyik a legfontosabb? Az igazságosság. És mi mit mondunk, hogy a Kali-jugában, ami 5000 évvel ezelőtt kezdődött, ugye, amióta a görög civilizációt ismerjük, vagy hát az körülbelül oda nyúlik vissza szintén, akkor ugye, vagy hát egy kicsit még előbbre is nyúlik vissza, mit mond az igazságosság a legfontosabb erény, vagyis hogy ez az a Kali Jugában még ez az erény, az igazmondás erénye az, ami még életben van.
Tartja magát, igen.
És akkor egyik azt mondja, hogy legfontosabb, a másik azt mondja, hogy még életben van. Ez az erény van életben. És akkor a másik három erény is megfeleltethető egymásnak. És a négy erény ugye megfeleltethető Arisztotelész és Platón között nagyon-nagyon hasonló. Bár Arisztotelésznek az erénytana sokkal részletesebb, mint Platóni, de a megfeleltetések egyértelműek. Tehát kirajzolódik számunkra az erényeken keresztül egy olyan erkölcsi rend, ami mondhatjuk azt, hogy univerzálisnak látszik, hiszen a cél, amiket beteljesít, ugyanaz, hiszen mi? Hiszen boldogság a célja, és igazából a darmának is a boldogság, a darma négy lábának, ennek is a boldogság a célja. De persze, hogyha nagyon alaposan megnézzük a védikus filozófiát, akkor azért itt a darma fogalma egy sokkal, de sokkal bonyolultabb dolog, mint hogy az anyagi boldogságot elérő boldogság, anyagi boldogság elérésének az eszköze.
Azt hiszem az eddigiekből világos, hogy a görögök szerint az emberi élet célja a boldogság elérése. De mi az emberi élet célja a védikus kultúrában?
A védikus kultúrában a célok, az, hogy mi az emberi élet célja, az több szinten fogalmazódik meg. Mi most ezen a konferencián elsősorban azt helyezzük a középpontba, hogy mi az anyagi világban elérhető legmagasabb rendű cél, mármint úgy, hogy anyagi szinten elérhető legjobb cél, vagy legmagasabb rendű cél, és ebben ugyanazt mondjuk, hogy boldogság. Tehát védikus szemléletben is az anyagi világban élőlények jogos célja az, hogy boldogok legyenek. És ennek a boldogságnak, az elérésének a legjobb módja az, hogyha a jóság minőségében élnek.
Na most ehhez mit jelent?
Ez persze tudni kell, hogy az anyagi világban mindent három minőség mozgat. Ez a tudatlanság, a szenvedély és a jóság minősége. És persze ezek különböző végtelen számú variációban találhatók meg a különböző tettekben és élőlényekben, amik befolyásolják őket, de alapvetően tiszta formájukban úgy jellemezhetők, hogy a tudatlanság az azzal jellemezhető, hogy valaki teljesen tudatlan mind a saját helyzetéről, mind arról, hogy mi történik a világban. Ez olyan mentalitást eredményez, hogy valaki lusta, illúzióban van, álmatag, és egész egyszerűen csak olyan dolgokat nem tiszta dolgokat, tisztátalan dolgokat eszik. Tehát, hogy egy nagyon, a legalacsonyabb rendű kötőerő, ami a legnagyobb szenvedéssel jár az ember életében. Akkor a következő, már sokkal magasabb szint, ez a szenvedély kötőereje, amikor az ember azért tevékenykedik, mert vágyait ki akarja elégíteni. És csillapíthatatlan anyagi vágyai vannak, de ezért hajlandó dolgozni, és hajlandó kitalálni, megfogadni azt az utat, hogy hogyan kell csinálni valamit azért, hogy elérje az anyagi eredményeket. Csak az a probléma ezzel, hogy az ember, ha mohó, hogyha nem tud elégedettséget elérni az életben, akkor ugye nagyon sok szenvedés fogja érni. Tehát, hogy nem ezt a szenvedély kötőerejében lévő embert igazából nem tud boldogságot és nem tud elégedettséget elérni, mert mindig többet és többet és többet akar. Persze, hogy ez miért van, arról majd egy másik megközelítésben kell magyarázatot adnunk, de hogyha folytatjuk ezt a fajta magyarázatot, akkor a harmadik kötőerő, ez a jóság kötőereje, aminek már ugye a neve is mutatja, hogy ez a legjobb kötőerő, mert hogy erre mi jellemző? Elárulom, hogy mi jellemző. A négy elv nek a követése jellemzőre.
Négy darmikus
elv. Pontosan a négy darmikus elvnek a követése. Persze sok minden más is, de minden kibontható, a jóság minőségének az összes jellemzője kibontható ebből a négy elvből. Tehát ha valaki követi ezt a négy elvet, akkor a jóság minőségében lévő életet él, ami milyen életet jelent?
Boldog életet.
Nyugodt, békés, kiegyensúlyozott életet. És hát vitatkozzon velem bárki is, hogy nem az az élet a jó, ami ilyen.
Na de ez a boldogság, ez örök?
Ez a boldogság, ez nem örök. Hiszen az anyagi világnak mi a természete?
Hát, hogy mulandó.
Pontosan. Az anyagi világ, ahogy védikusan megközelítjük, vagy védikusan leírja ezt, számunkra a szentírások leírják, két tulajdonsága van, dukhálajam és asásvatam, az a szenvedéssel teli és ideiglenes. És ez a kettő megint szorosan összefügg, hiszen az, hogy ideiglenes, az mit jelent? Az, hogy van kezdete, közepe és vége. Tehát, hogy megteremtődik és elpusztul. És ami azt jelenti, hogy az idő hatása alatt van. És mit mond Krisna a Bhagavad Gita-ban? Hogy idő a világok pusztítója.
Igen.
Mert az idő mindent elpusztít.
Ezt még Madács is tudja.
Mindent igen, elpusztít, pontosan.
Pár ezred év guláid elássa, porba temeti dicső neved.
És minden szenvedés ebből az ideiglenes voltból ered. Hiszen mi a legnagyobb szenvedés az emberi életben?
A halál, nem?
A halál. És nem is a saját halálunk, mert azon túlesünk gyorsan, viszonylag gyorsan,
hát,
jó esetben.
Hogy?
Hanem kinek a halála?
Mindenkit el kell vesztenünk.
Pontosan, a szeretteinknek a halála.
Akiket szeretünk.
A szeretteinknek a halála. Ez a legnagyobb szenvedés. És miért történik ez meg? Azért, mert az idő hatás alatt vannak. Azért, mert ideiglenes az anyagi teremtés. Tehát magyarán ez mit jelent? Azt jelenti, hogy törekedhetünk a boldogságra, élhetünk a jóság minőségében, és akkor még mindig a anyagi értelemben lehető legjobb életet élünk, de nem leszünk boldogok. De nem leszünk tartósan boldogok. Pontosan. Nem leszünk, nem tudunk tartósan boldogok lenni, mert mindig fog történni olyasmi, ami szembesít bennünket azzal, hogy elmúli, hogy fel kell adnunk iránta való ragaszkodásunkat, mert elmúlik. Mert kiesik a kezünkből, kicsúszik, eltűnik.
Gyűriztem 30 évig, hogy felépítsem a családi házat, és nem lakhatok benne örökké.
Igen, és nem vihetem magammal, amikor meghaltam, nem vihetem magammal.
Igen.
Tehát, hogy magyarán az anyagi világban való boldogság, még akkor is, hogyha a maximumot elérem, mert követem a dharma elveit, és a jóság minőségében élek, még akkor is korlátozott, és még akkor sem leszek igazából boldog. De hát akkor a dharmának a követése az anyagi boldogság a célja? Jöhet a kérdés, a logikus kérdés. Erre mondjuk azt, hogy nem.
Is talán.
Az hát is?
Azért is.
Is?
Mert azért a dharma az én felfogásom szerint a békés társadalomnak is egy alapköve. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a társadalom békés legyen, akkor ezt kell követni, nyilván, mert nyugodt emberekből nyugodt társadalom épül. Tehát ez mindenképpen kell, csak nem elég.
Ez így van. És igazából ilyenkor észreveszük azt, hogy gyakorlatilag az összes monoteista világvallás, aminek van erkölcsi, etikai rendszere, azt tanítja meg az emberekkel, hogy ember, ha boldog akarsz lenni, akkor követned kell a vallás elveit, jó emberré kell válnod, mert akkor fognak megbízni benned, akkor fogsz anyagilag gyarapodni, akkor leszel gazdag, akkor lesznek megbízható, kedves, szeretetteljes, békés, nyugodt kapcsolataid, akik együttműködnek veled, akik támogatnak téged, akik hajlandóak áldozatokat hozni érted, ha te is hajlandó vagy áldozatot hozni értük, és a kötelességedet teljesíteni velük kapcsolatban. Tehát minden vallás arra tanít bennünket, hogy legyünk jók, mert akkor legyünk boldogok. Akkor leszünk boldogok. De ez valójában a vallások részéről egy trükk. Mert a vallás követésének nem a boldogság a célja, bár megadja a maximális anyagi világban elérhető boldogságot. De az az igazság, hogy amiről előbb beszéltünk, mégsem leszünk boldogok az anyagi világban, és erről nem a vallások tehetnek, hanem az anyagi világ természete tehet. De a vallások éppen ezért a végső célt nem az anyagi világban lévő boldogságra helyezik, mint ahogy ugye a görögök, főleg Arisztotelész helyezte, hanem hova helyezik? A transzcendensbe. Az, hogy érdel Isten, pontosan,
kapcsolat.
Istennel való kapcsolatodat érdel. Mert Istennel való kapcsolatod az, ami az igazi boldogságot fogja eredményezni számodra. És ez hogyan néz ki a védikus világképben? Beszéljünk erről?
Igen, feltétlenül.
A védikus világkép szerint a világ a világmindenség két részre tagolódik. Van a lelki és az anyagi világ. Amár talán ezt már említettem.
Igen.
A lelki világban ott van, örökké jelen van Isten, és örökké jelen vannak azok az élőlények, akik fenntartás nélkül szeretik Istent. Tehát akik Istennel akarnak lenni minden erejükkel. És nincsen más gondolatuk, nincsen egyetlen szál önző gondolatuk sem, ami arra irányulna, hogy ők maguk akarnak elégedetté tenni, hanem mindig Istennel akarnak csak lenni, mert annyira szeretik Istent. Na most a lelki világnak az a természete, hogy Szatcsidánanda örök, tudással és teljes boldogsággal teli. Magyarán nincsen kezdete, vége, közepe, hanem örökké létezik. Az ott lévő élő lények, azok mindenről teljes tudással rendelkeznek, ami nem azt jelenti, hogy a világegyetem minden részletéről és mindenről tudnak, hanem teljes tudással rendelkeznek, érinti. Ami az őket érinti.
Igen.
Az ő kompetenciájukba esően. És az Istennel való kapcsolatukból eredően, hogy folyamatosan örökké kapcsolatban vannak Istennel, akit mindennél jobban szeretnek, állandóan és folyamatosan és örökké boldogok. Ezzel szemben az anyagi világ, ami visszatükröződése ugye a lelki világnak, az milyen természetű? Ideiglenes természetű és átmeneti természetű. Van kezdete és van vége, tehát nem örök. Ugyanakkor, akik élőlények itt élnek, azok ugyanolyan teremtményei Istennek, mint akik a lelki világban élnek. Csak mi a különbsége két teremtmény között? Az a különbség, hogy még a lelki világban lévő élőlények, akik Isten szerves részei, egyéni tulajdonságokkal rendelkeznek, és soha nem olvadnak együtt egyé Istennel, hanem mindig különálló szerves részei maradnak, mindig az ő gyermekei maradnak, akik között szeretetteljes kapcsolat van. De hogyha egy ilyen élőlényt, lelki világban élőlény fejében megfordul az a gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha én is ugyanazt tapasztalnám, amit Krisna. Isten, hogy mindenki engem szeret, és mindenki azért dolgozik, hogy nekem jó legyen. Milyen jó lenne, hogyha én értem is mindenki dolgozna, és én lennék Isten. Vagy megtapasztalnám, hogy milyen Istennek lenni. Na, hogyha ilyen gondolat felébred valakinek az agyában, vagy az elméjében, akkor itt van ez, akkor ide kerül az anyagi világba, hogy tapasztald meg, kedves gyermekem, hogy milyen az, amikor azt gondolhatod, hogy te vagy a középpontban, és és működhetsz a saját érzékkielégítésed és saját boldogságod érdekében. Csak igen ám, de az anyagi világot úgy teremtette meg Isten, és úgy rendezte be, hogy az élő lények, akik ide kerülnek ezzel az önző vágyjal, rájöjjenek arra, hogy nem tudnak boldogok lenni, hogy Istentől függetlenül, önzően működve nem tudnak boldogok lenni. És hogyha egy élőlény rájön erre, és megkapja a megfelelő tudást, hogy hogyan kell cselekedni ahhoz, hogy visszatudjon kerülni eredeti helyzetébe, az örök lelki világba, örök boldogsággal teli lelki világba, és elkezdi követni ezt az utat, akkor esélye van arra, hogy felébreszti újból a mindennek feletti Isten szeretetet a szívében, és ezáltal a vonzalom által, ami Istenhez egyre jobban fűzi, vissza tud kerülni a lelki világba.
Igen, egyébként azt hiszem, ez sem a monopólium a védikus filozófiának, mert más vallások is hangsúlyozzák az Isten szeretet fontosságát, ki milyen hangulatban, de azért ez így megjelenik. Idézném Prabhupádnak egy mondását. Ugye Prabhupád volt ez a lelki tanítómester, aki elhozta nyugatra ezt az ősi védikus filozófiát és a vaisnavizmust, Krisna tudatot. Ő azt mondta több helyen is, hogy a hit megváltozhat, de a dharma nem. Ezt hogy kell érteni?
Úgy kell érteni, hogy minden élőlénynek, akiről előbb beszéltünk, aki szerves része Istennek, tehát ez azt jelenti, hogy olyan a kapcsolat Isten és az élőlény között, mint az óceán és az egy cseppje között. Hogy minőségileg ugyanolyanok, hiszen ugyanabból a vízből vannak, de mennyiségileg hatalmas különbség van köztük. Az óceán végtelen, de Isten legalábbis végtelen, a csepp pedig parányi, tehát alig rendelkezik potenciával. Tehát ilyen az élőlény és az Isten közötti kapcsolat is, és az élőlénynek az a darmája, vagy a vallásos kötelessége, az igazi dharma végső értelmében, hogy szeresse és szolgálja Istent. És ez a dharma, ez minden élőlényre vonatkozik. Mind a lelki világban élő tökéletes élőlényekre, mind az anyagi világban befedett élőlényekre, mindenkinek ez a dharmája, és ezt ezért szanátana, azaz örök dharmának hívjuk. És ráadásul nem csak az emberekre érvényes, hanem az állatokra is, a növényekre is, és még a papucs állatkára is érvényes. Miért? Azért, mert ez a dzsívához, a lélekhez tartozó dharma. Függetlenül attól, hogy anyagi teste van, vagy lelki teste van, vagy milyen anyagi teste van. Ez mindenki számára ugyanez az a szanátana dharma, mert az élőlényhez kapcsolódik, csak a másik kérdés az, és itt jön be a dharmának az a fogalma, amivel egész eddig operáltunk, hogy igazából a szanátana dharmát beteljesíteni csak, igazából csak emberek képesek. Normális körülmények között csak emberek képesek. Mert
ugye,
csak emberek
azért,
képesek.
Meg ez a szanátana dharma, ez ugye ez az örök, transzcendentális vallásos kötelezettség.
Pontosan,
kötelezettség,
ez az odaadó szolgálat.
Ez a kedvéért.
Ez kimaradt. Ez az odaadó szolgálat. Tehát az, hogy szeretni és szolgálni Isten.
Szeretetből.
Szeretetből.
Nem kötelességből.
Nem kötelességből, hanem odaadásból. Szeretetből. Szolgálni Istent, és ez a szolgálat nem azt jelenti, hogy ez a szolgálat, ez inkább a kapcsolat jellegét jelenti. Hiszen nem tudok más csinálni azzal, akit szeretek, mint szolgálni. Hiszen mi mindig szolgáljuk egymást.
Igen.
Tehát akit szeretek,
azt
szolgálom.
Azt hiszem, hogy csak a hallgató kedvéért, akiknek számára ez nem annyira nyilvánvaló, hogy a szolgálat és szeretet így gyönyörűen összekapcsolódhat, összeforhat. Hát gondoljunk csak arra, hogy egy anya, akinek egy pici gyereke van, az mennyire szereti azt a gyereket, és mit csinál? Nap 24 órában szolgálja. Uh-huh. És miért? Mert szereti.
Tehát igen, ez a szerető oldaladó
szolgálat. Ez így közel hozhatja a hallgatókhoz. Hát nagyszerű, nagyon izgalommal várom ezt a konferenciát, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök a Górangát, az Indiai Védikus Kultúra magazinját hallották. Köszönöm szépen a figyelmet. Góranga!
Góranga!